Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Spéder Zsoltot, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatóját. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És a következő szűk egy órában Magyarország demográfiai helyzetképét próbáljuk majd feltérképezni, vagy felvázolni, és ennek kapcsán bevezetésként talán elmondható, hogy voltak éppen a 80-as évek eleje óta folyamatos trend az, hogy csökken Magyarország népessége, 80-81 óta, ha jól emlékszem a számra, és a híradásokból, kutató jellemzésekből is az derül ki, hogy egyre kritikusabb a helyzet, és ennek kapcsán talán érdemes megemlítenünk azt, hogy néhány héttel ezelőtt, valamikor július közepén a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Budapest belvárosában egy népességszámláló kijelzőt állított fel, hogy tényleg szembeötlő legyen mindenki számára, hogy ez mennyire valós probléma. És akkor július közepén ez a kijelző 10.300.000-et mutatott. Azóta nagyjából állítólag óránként 2-t fordult. Tehát ez azt jelenti, ez megint egy drámai szám, hogy óránként 2 fővel csökken Magyarország lakossága. Ez azt is jelzi, hogy vészesen közelítjük a 10 milliós lélekszámot, vagy kutatói jellemzések szerint lehet, hogy már el is értük. Ez amolyan lélektani határnak tekinthető, ez a 10 millió?
Hát ez mindenképpen egy lélektani határnak tekinthető, bár ugye aki a hosszú távú tendenciákkal foglalkozik, és a magyar népességszám alakulásával, itt most végül is nem olyan lényeges, hogy 10 millió 20 ezeren, vagy 9 millió 980 ezeren.
Valamiért mindig akkor kezdik kongatni a vészharangot, mikor ez a 10 milliós lélekszám úgy megdőlni látszik.
Természetesen ugye vannak ilyen fordulópont, és ahogy említette, 1981-ben volt először, amikor a természetes népszaporulat negatívba hajlott Magyarországon, vagyis fogyás következett be, amikor durván 1000 fővel többen haltak meg, mint ahányan születtek az országba. Addig mindig egy természetes növekedésről beszélünk. Például 1975-ben, amikor a Ratko unokák születtek, akkor durván 50 000-rel többen születtek, mint ahányan meghaltak az adott évbe. Most 2008-ban, 2009-ben durván 30 000-rel többen halnak meg, mint ahányan születtek. Tehát egy eléggé annál a tendenciális erőteljesebb ez a tendencia, mint amit a népességszámból látunk.
Ha megpróbáljuk egy kicsit a bocsinált a történész, vagy a társadalomtudós szemszögéből megközelíteni, akkor miért pont a 80-as évek elején történt ez a trendforduló? Mi történt akkor, vagy mi volt akkor?
Hát ugye alapvetően a legnagyobb ingadozás az a születésszámnak az alakulása adja. Tehát Magyarországon eléggé hullámzott a születésszám. Arnold Rudolf, aki az egyik demográfia magyarországi egyik atya, ő mondta, hogy 1965 óta egy aktív népesedés politika volt az országban, de nagyon sokszor esett már a 60-as évek, 50-es évek, ugye a Ratko korszak azért született, mert nagyon alacsony lett a születésszám, aztán 63-ban a gyesnek a bevezetés, és azért következett be, mert alacsony a születésszám. 70-es évek elején a komplex népesedés politikai intézkedés sorozat, a lakás kölcsönöknek a bevezetése, lakástámogatás, és így tovább azért született be. 85-ben a gyed azért született meg, mert mindig csökkenésnek indult a
érdekes, ugye azt mondjuk, hogy 81 óta folyamatosan tart ez a csökkenő trend, és ezek szerint a 85-ben a gyed bevezetése sem tudott ezen érdemben változtatni, vagy azért bizonyos folyamatokat meg tudtak ezzel állítani, vagy megfékezni, nem, tehát akkor még rosszabb lenne?
Még rosszabb lenne, de 85-ben volt egy növekedés, csak nem volt olyan jelentős születésszám növekedés. Azért azt is kell figyelnünk, hogy éppen a szülőképes korban lévő generáció az milyen nagy volt. És ugye 85-ben a 65 körül születettek vállalták gyermekeiket, ugye egy 20-22-23 éves volt az átlagos életkor a nők körébe, és az nem volt olyan nagy generáció, mint a 75-ös Ratkónokák generációja. Tehát ezért mondom, hogy van egy ilyen fajta hullámzás, ez alapvetően a születéseket jellemzi, amik persze mire az életünk végére érünk, akkor a halálozásokat is jellemzi, de addigra jobban kisimulnak ezek a hullámzó tendenciák.
A beszélgetés elején szóba került ez a 10 milliós lélekszám, mint úgymond lélektani határ, és ugye tulajdonképpen most azért csak becslések vannak, hogy mi a tényleges szám, de hát ugye lesz egy népszámlálás bő egy esztendő múlva, akkor vélhetően egy teljesen pontos és precíz, jól leírható képet kapunk a magyarországi népességről.
Igen, hát ezt várjuk mi is, mert ugye a jelenlegi népességszám az úgy jön ki, úgy kapjuk meg a KSH, hogy volt 2001-ben egy népszámlálás, és attól kezdve vezetjük tovább a népességet azzal, hogy hányan születnek és hányan halnak meg egy adott évben.
Akkor ez inkább csak kalkuláció.
Így van, illetve hát ami még ennél még bizonytalanabb rész, az a migrációnak, vagy a bevándorlás, kirándorlás problematikája, ami miatt éppen...
Igen, mert ott is van gondolom egy regisztrált tömeg, vagy egy regisztrált számarány, és van olyan, aki ugye nem nagyon csak becsülni lehet szintén, hogy
így van.
Milyen arányban lehet.
Júliusban volt a népesedés világnapja, amire egy pici kis kiadványunk jelent meg a Korfa online, ami a vándorlási veszteségről szólt, és hát ott pontosan arról szólt a történet, ugye, hogy a statisztikák szerint durván 15 ezerrel többen jönnek be az országba, mint ahányan elmennek, tehát emiatt nem 30 ezerre, hanem 15 ezerre csökken évente a népesség. Ugyanakkor a külföldi országok tükörstatisztikáit is megnézzük. Tehát megnézzük azt, hogy Németországban hány magyar bevándorló volt egy adott évben, és Franciaországban is így tovább. És Magyarországról hányan mentek ki, akkor többszöröse, tehát 20 ezeres eltérés van egy adott évben a más országokba bevándorlóként Magyarországról érkezők, és a Magyarországról kivándorlóként regisztráltak között. Ezért hát állítottuk azt, hogy nagy valószínűséggel már messze 10 millió alatt van az ország lakossága és népessége.
Na, gondolom ezekre a migrációs folyamatokból következő számokra nyilván a jövő őszi népszámlálás sem tud majd egyértelmű válaszokat adni. Tehát ott maradnak ezek a sejtések a migráció vonatkozásában.
Hát így legalábbis van.
Akik Magyarországról mennek mondjuk külföldre munkát
vállal. Ugye akkor, hogyha valaki családban élt, akkor azért erről valami információt meg fog a népszámlálás tudni, hiszen a háztartástagokról lesznek kérdések. Másrészt azonban tudni kell azt, ugye, hogy kik a leginkább vándorlóképesek, a fiatal egyedülállók, tehát tényleg itt nem lehet olyan pontos képet kapnunk, valami képet fogunk erről kapni, de hát emiatt, hogy általában 20-tól 30 évesek és az egyedülállók azok, akik legnagyobb arányba külföldre mennek a minden korcsoportot figyelembe véve, ezért nem lesz olyan pontos ez a...
Csak egy zárójeles kérdés, hogy 2011 őszén lesz a népszámlálás, mikorra lesz ennek eredménye?
Hát ugye mindig vannak előzetes eredmények, amelyekre azért általában egy 4-5 hónapot kell várni, tehát 2012 elejére, és aztán utána vannak végleges eredmények. Én azt hiszem, hogy valamikor 2012 tavaszán, tehát márciusa környékén lesznek meg az első eredmények.
Éppen találtam egy-két sajtóbeszámolót még a 2001-es, tehát a korábbi, az ezelőtti népszámlálásra vonatkozóan. Egyébként már akkor is téma volt ez a 10 milliós lélekszám, és ez az úgymond lélektani határ. De akkor például, hát találtak, úgymond találtak, mint egy 100 ezer addig nem nyilvántartott magyar állampolgárt, így aztán akkor még jóval 10 millió fölé került a lélekszám. Vannak esetleg most itt a migrációt leszámítva ilyesfajta rejtett tartalékok, vagy lehetnek ilyesfajta rejtett tartalékok?
Valójában a születés és a halálozási statisztika azt gondolom, hogy elég jó Magyarországon. Tehát ilyen értelemben nem minden, azért döntő többségében kórházakba születnek az emberek, illetve ugye hát csak úgy lehet eltemetni, hogyha arról kiállítanak egy orvosi bizonyítványt az embereket. Tehát itt nem igazán várok nagy meglepetéseket. A nagy kérdés azért a migráció, mert ugye azóta volt Európai Unióba való belépés, tehát azért az mégis annak ellen, hogy a magyarok kevésbé mozognak, kevésbé mennek külföldre munkát válni, azért mégis 2004 egyértelműen megnövelte a kilépési hajlandóságát a népességnek.
Majd lehet, szeretném, hogyha erről egy kicsit bővebben beszélnénk még, hogy hogyan is befolyásolja a migráció, a népesség alakulás, de még visszatérve az előző népszámlálásra, én egy olyan adatot találtam, hogy azóta, tehát 2001 óta több mint 300 ezerrel csökkent a népesség, csak a tavalyi esztendőben volt egy 16 ezres csökkenés, és ahogy már ugye ön is említette, és ez szóba került, hát ugye itt két adat, ami ezt befolyásolja, a születések száma és a halálozási arány, hát tudjuk azt, hogy egyikben sem állunk túl jól, mondjuk összehasonlítva a környező európai országokkal.
Hát sajnos ugye azért akárhogy nézzük, alapvetően ez a két tényező, ami befolyásolja a népességet, a sajnos arra vonatkozik, hogy tényleg a születésszámot tekintve 15 évig körülbelül 90-től 2005 környékéig, 2004-ig együtt mentek a volt szocialista országok, és 1,1 és 1,3 között volt a teljes termékenységi arányszám, ugye, hogy ami egy olyan fajta indikátor.
Nálunk továbbra is ez az 1,3 érvényes.
Így ugye? Van, nálunk továbbra is ez az egyik, sőt 1,29, tehát nagyon ott stagnál.
És hát ugye laikusként könnyen kiszámolható, gondolom, hogy ugye kettő kellene a puszta reprodukcióhoz is.
Így van, egy picikét több, mint kettő, mert ugye van csecsemő halandóság, és így tovább. Más országokban viszont 2004-2005 óta Észtországban 1,6-1,7-re ment fel, Csehországra 1,1-ről 1,45-re ment fel. Tehát nagyon sok országban volt egy javulás a 2004 környékén.
Vizsgálják a kutatók, hogy mi lehet ennek a hátterében?
Hát mi vizsgáltunk, és úgy tűnik, hogy azért a gazdasági növekedésnek, foglalkoztatásnak volt egy pozitív összefüggés ezekkel a változásokkal. Nem volt nagyon erős a korreláció, de a kapcsolat, az oksági kapcsolat, de úgy tűnik, hogy azokban az országban javult a helyzet, amelyek jobb jövőbeli perspektívákat láttak.
Összefügghet ez a családpolitikai intézkedésekkel is? Vagy?
Hát én azt gondolom, hogy ugye a gyermekvállalás tényleg egy nagyon sok tényezős dolog, és tényleg egyének döntik el, hogy ők szeretnének egy gyermeket vagy sem. Tehát azért nagyon sok külső körülmény van, amely...
De akkor nem csak a hálószobában dől el a gyermekvállalás, hát, hanem
ott dől el,
sok tényező befolyásolja.
De az, hogy éppen ki szánja el magát arra, hogy most én egy olyan hosszú távú döntést hozok, mert ez mégis egy hosszú távú döntés az, hogy én 1-2-3 gyermeket vállalok és nevelek fel, abban azért szerepet játszik, hogy milyen fajta kilátások vannak lakás szerzésre, kölcsön igénybevétel szükséges a lakás szerzésre, mennyire stabil az a családpolitika, ami körülvesz minket, és hát ugye itt sokszor szoktuk emlegetni, hogy az instabilitás az egy nagyon-nagyon problémás helyzet, hogy itt...
Tehát, hogy nagyon fontos lenne a kiszámíthatóság, hogy akár kormányzati ciklusokon keresztül átívelő, vagy tervezhető legyen ez
pontosan,
a
család. Pontosan, ugye a legsikeresebb országnak mondott Franciaország, vagy hát az északi skandináv országok, ott is van politikai irányváltás, de a családpolitik alapvető szerkezetében nincsenek változások, és hát ez meg is hozta az eredményet, mert azért Franciaország is azért alakult ki ez a családpolitika, mert igen alacsony volt a termékenység, és akkor ők még Németországhoz hasonlítva sokkal alacsonyabb termékenységgel rendelkeztek, és hát ugye azt is tudjuk, hogy a nagy politikában is számít a népesség, mert a nagy országok azok erőteljesebb jogokkal rendelkeznek, akár egy Európai Unióban is. Hát lássuk itt például a Lengyelország esetét, a maga 40 milliójával sokkal erőteljesebb, mert tud hangot adni bizonyos dolgoknak, mint mondjuk egy Észtország.
Érdekes, Franciaországot minden témában kapcsolatos konferencián példaként, pozitív példaként említik, hogy ott egy nagyon kiterjedt rendszere van itt a családtámogatásoknak, de hát ugye tudjuk, hogy az adórendszer is preferálja a gyermekvállalást, de hát én olvastam olyan dolgokat, hogy ott például egészen odáig elmegy a dolog, hogy például a babysitterek bevonása, vagy az egyéb olyan lehetőségeket is külön kasszából finanszírozzák, ami ugye lehetővé teszi azt, hogy akár a család és a munka, tehát a gyermekvállalás és a munka az összeegyeztethető legyen, amit ugye a szakemberek azt mondják, hogy nálunk talán ez itt a legkritikusabb kérdés.
Igen, a Franciaországban ez az egyik alapdolog, hogy egy oldalról van egy adótámogatás, elég jelentős adótámogatás. Tehát akinek nincs gyermeke, az tényleg egy főre számolva több adót fizet, még ugye nálunk arról van szó, hogy aki akinek több gyermeke van, vagy akár egy gyermeke, annak jóval több adót kell ahhoz befizetni, hogy ugyanúgy el tudja tartani a gyermekét, mint mások, mint ahogy mások élnek. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy nagyon kiterjedt a babysitter hálózata, a bölcsődéknek a hálózata, illetve van egy ilyen köztes családi napköziszerű, ahol egy babysitter 3-4 gyermeket lát el, mindezthez is hozzá lehet jutni, adott támogatást lehet igénybe venni. Tehát megpróbálják ezt az egész babysitter történetet is kifehéríteni, hogy ne a szürke gazdaság világában működjön, és ez azzal lehet, ugye, hogy a kormányzat támogatást ad, úgynevezett vouchereket adnak a jobb jövedelemmel rendelkezőknek is, meg a adózóknak is, meg egyebeknek is, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételét az felhasználhassák.
És ilyenkor rendre felemlegetik a különböző atipikus foglalkoztatási formákat, vagy rugalmas foglalkoztatási formákat, ami Nyugat-Európában már igen jól elterjedt, és talán éppen a gyermeket vállaló nők esetében nagyon jól beválik ez a módszer, akár a részmunkaidős foglalkoztatás, akár a távmunka, vagy olvastam egy job sharingről, ahol például több kismama végez egy munkakört, és egymás között osztják el a feladatokat. Tehát ennek egy bevett és jól bevált gyakorlata van a nyugat-európai országokban. Nálunk ez a statisztikák szerint olyan 4-5%-os a különböző atipikus foglalkoztatási formáknak az
elterjedése. Ebben Hollandia a vezető ország, ott a nők 70%-a részfoglalkozású. Igen. Tehát a részfoglalkozás nem úgy kell elképzelni, mindenki félállásban van, hanem lehet 70%-os állásban, 80%-os állásban, sőt, ismerek olyanokat, ahol a férfi 85%-ban, a nő 75%-ban dolgozik, és úgy intézik el az otthoni feladatokat, hogy mind a ketten valami melyes hozzájárulnak ehhez is, ahhoz is. Mert ugye az alapkérdés az az, hogy azoknak a gyerekeket, akiket világra hoztunk, azokat el kell látni, azoknak valahol lennie kell. Ezt vagy a bölcsödék, óvodák tudják ellátni, vagy a szülők tudják ellátni, vagy hát a babysitterek igénybevételével valamilyen non-profit szektor típusú ellátás. Tehát vagy fel kell szabadítani bizonyos szempontból az apákat, anyákat, időt kell adni nekik a gyereknevelésre. Azokban az országban, ahol ez hagyományosan és csak női feladat, ott kevésbé működik a történet. Ausztria például, ahol a nők vannak otthon a gyerekekkel, nagyon alacsony a gyermekszám. Azért, mert ma Európában olyan világban élünk, hogy nők és férfiak is tanulnak, nők és férfiak is szeretnék a tudásukat hasznosítani, szeretnének dolgozni. Tehát az a modell, hogy a család anya otthon van, és csak is kizárólag gyereket nevet, az a népesség egy kis részében működik. Ott nyilván vannak olyanok is, és tényleg nagyon fontos életet élnek, és gyermeket nevelnek. Ugyanakkor a nőknek, a férfiaknak 85%-a munkát és gyerek munkába szeretne állni, dolgozni is szeretne, rá is van kényszerülve, mert egy keresetben nem is lehet megélni. Másrészt viszont gyermeket is szeretnének, és ezt kell segíteni valamilyen módon. Én azt gondolom, tényleg ez az egyik kulcskérdés, ugye a népesedési kerekasztalon is erről beszéltünk sokat, hogy hogyan lehet megteremteni annak a lehetőségét, és ez nem csak pénzkérdés, ez részben szemléleti kérdés, részben szabályozási kérdés is, hogy...
Én éppen ezt akartam kérdezni, hogy vajon miért nem terjedt el nálunk nagyobb arányban a különböző atipikus foglalkoztatási formák gyakorlata, mert hogy nyilván, hogy ennek, ahogy említette, szabályozói vetülete is van, vagy kormányzati intézkedésektől is függ, de én azt olvastam és azt hallottam sok helyütt, hogy maguk a munkáltatók is egy kicsit idegenkednek ettől a foglalkoztatási formát. Tehát nem nagyon szeretik ezt.
Hát először is ugye tényleg ez egy nagyobb szervezési problémát jelent. Ugye a nulladik, amit szeretnénk mondani, hogy igen, azért ez nagyobb közterheket jelentett korábban, TB járulék, egészségügyi járulék fizetése. Ma már ez a helyzet jobb. Ugyanakkor nyilván egy munkáltatónak az a legegyszerűbb, hogyha reggel hétre bejön valaki, és addig ott marad, ameddig ugye munka van. Tehát ahhoz, hogy osztott munkáról legyen szó, vagy részmunkaidőről, ahhoz tényleg elég jól meghatározott munka feladatokra és munkaidő tartományra van szükség. a munkavállalók szempontjából is ugye, hát a fél munka az végülis fél keresetet jelent. Ez is azért nehéz elfogadni akkor, amikor viszonylag alacsonyak a keresetek. Egy nagy keresetű ország, tehát az átlag keresetek magasak, ugye ott a fél kereset se olyan kevés, vagy a háromnegyed kereset, tehát azt gondolom, hogy ez is hátráltatja azért, mert hát gondoljunk egy átlagbérre, annak a felére, azért dolgozni. Másrészt, hogyha az a félállás úgy van megszerkesztve, hogy minden nap 4 órát kell dolgoznom, az nem biztos, hogy mindig jó, mert akkor az utazási idő mondjuk ugyanannyit jelent, gyakorlatilag sokkal többet vagyok távol. Tehát például jó lenne, hogyha lehetnének olyan félállások, hogy 2 napot, 2,5 napot vagyok bent, rugalmasan kellene az adott vállalkozás, illetve hát a foglalkoztatottak szempontjából is összeilleszteni ezt a lehetőséget.
Lehet azért itt kitörési pont a hazai gyakorlatban, mert ha jól emlékszem, akkor éppen az ön által is említett népesedési kerekasztalban megfogalmazódtak erre vonatkozóan javaslatok, például startkártya, kifejezetten ilyen részmunkaidős foglalkoztatása, vagy különböző járulékkedvezmények, amivel az ilyen munkahelyek létesítését lehetne esetleg ösztönözni.
Hát ez nagyon nehéz történet, meg gondolom azért, mert a munkapiac az egy világpiacba integrálódó intézményrendszer. Én azt hiszem, hogy kezdeni a közszolgáltatásokon belül lehetne valamit, mert a közszféra, hát azt mégis a kormányzat tudja szabályozni, és kiszámíthatóbb is egy közszféra. És hogyha közszférán belül elterjed egy részfoglalkoztatás, és azok a érintettek, akik jól kvalifikáltak, gyermeket is szeretnek rendelni, elkezdenek vándorolni a közszféra felé azért, mert ott jól össze tudják éleszteni a családi teendőket a munkavállalási feladatokkal, akkor a piaci szféra is hamarabb fog ezen gondolkozni, hogy mit lehetne tenni. Én azt gondolom, sok mindent lehet tenni, mert nagyon sok előítéletesség is van a gyerekes anyákkal szemben. Én nem vagyok benne biztos, hogy tényleg egy gyerekes anya annyival több szabadságra megy, és annyira kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza a munkavállalót. Ugyanakkor ugye van egy olyan szabályunk, hogy amikor valaki gyedről visszajön, akkor utána ki kell adni azt a 3 hónap szabadságot, ami addig nem vett ki. Azt gondoljon be, hogyha 2 foglalkoztatottja van egy kis vállalkozásnak, hogyha az egyiknek ki kell adni még 3 hónapot, miután visszajött, és fizetni kell arra az időre, hát az egy eléggé furcsa helyzetet jelent. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokféle kis lépés és teendőt lehetne itt felsorolni.
Ma este az arénában Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének vezetője a vendégünk. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.